Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit, a Mária út műsorában. Egy csodálatos helyen vagyunk most éppen, Bakonybélben, Anzám testvérnek vagyunk a nagyon-nagyon szép kis műhelyében, és hát két vendéggel ülünk most itt, Anzám testvérrel és Tornyai Gábor atyával. Sok szeretettel köszöntelek benneteket.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói.
Én is köszöntök mindenkit szeretettel.
Azért is jöttünk ide, hogy picit beszélgessünk a zarándoklásnak az élményeiről és annak a megjelenési formáiról. Anzám testvér nagyon-nagyon szép dolgokat készített már a múltban is a Mária út zarándoklataihoz, jelképezve ezzel a zarándoklatok mélységét és magát a Mária utat is, és reméljük, hogy a jövőben is ez majd így lesz. Erről fogunk majd egy picit beszélgetni, de talán arra gondolok, hogy úgy indítsuk meg ezt a beszélgetést, hogy egy kis személyes tanúságtételre hívlak benneteket, Anzám testvért és Gábor atyát. Hiszen ha zarándoklatokról beszélünk, akkor bízom benne, hogy nektek is vannak zarándok élményeitek, amiket hordoztok magatokban, amire azt gondoljátok, hogy a mai napig élménnyel gondoltok rá vissza, és kicsit meghatározónak tekintetek ezekre az élményekre. Anzám testvér, ha van valami olyan, amit hordozol magadban, mint egy szép emlék, vagy egy szép meghatározó dolog, akkor kérlek, oszd ezt most meg velünk.
Az alapélményem a zarándoklatról 1996-ban vezet vissza. A Pannonhalmi Monostor szerzetese voltam, és a monostorunk millenniumi esztendejébe, ünnepére készülve adatott ez a gondolat. Jubileumot olyan formába fogadjuk, ünnepeljük, hogy az alapító atyák feltételezett útvonalát járjuk be gyalog. A Pannonhalmi Monostort, Szent Mártonhegyi Monostort, Bzsevnovból, Prága egyik városnegyede jelenleg a bzsevnovi település, illetve monostor, és Szent Adalbertnek a tanítványai, szerzetes társai, amikor ott keresztényüldözés volt, 1996-ban akkor szerzetesek egyik csoportja az Géza fejedelem udvarába keresett menedéket, és Géza fejedelem ezt a magaslatot, a Kisalföld peremén lévő magaslatot ajánlotta a Prágából érkező, Bzsevnovból érkező szerzeteseknek. Ez kb. 570 kilométeres távolság, és 9 szerzetes társammal együtt tettük meg ezt az utat, és néhány öreg diákkal, akik valaha a Pannonhalmi gimnáziumban tanítványaink voltak. Voltak, akik csak rövidebb szakaszt tettek meg velünk együtt, és volt egy kemény mag. Voltunk talán 8-an, akik végigjártak az egész útszakaszt. Ez 3 hét volt. Pihenőnapok is voltak, 2 pihenőnap is beiktatva. És azt tudom mondani, hogy ez az útvonal, ami a 83. Zsoltárnak azt a versét elevenítette meg bennem, hogy boldog az az ember, aki szívében zarándok útra készül. És amikor útközben, Alsóőrben meglátogatott bennünket Asztrik atya, az akkori Pannonhalmi főapát, akkor azt kértem, hogy amikor megérkezünk a Pannonhalmi monostorba, bazilikába, akkor a vesperáson ezt a Zsoltár verset lenne szíves kommentelni. Megtette. És hát persze ez a Zsoltár vers és ez a zarándok út felszínre hozta, vagy felizzította a képzeletemben, meg a szívemben annak a vágyát, hogy egy új alapításnak a lehetőségét, de jó lenne, hogyha az Úristen megadná a magyarországi bencéseknek. És hát így is történt, hogy 2 évre rá akkor ez a tér, szent tér megnyílt, és engedélyt kaptunk néhányan, hogy egy új monostort alapíthassunk. Nekem ez a Prágából Pannonhalmára vezető zarándokút nem ért véget, hanem aztán egy pár évvel később tovább indultunk. Ez az alapélmény is. Aztán természetesen, amikor valami így megnyílik, aminek íze lesz, az emberre szeret újra megízlelni. Nem jártam végig, és nem is tervezem, hogy újra ezt a szakaszt bejárnám, viszont egész biztos, hogy ez az élmény indított útnak, hogy egy újabb millennium esztendejébe, 2000-ben akkor néhány bakonybéli barátunkkal együtt, Iván testvérrel, fiatalokkal és idősebbekkel, Bakonybélből, Szentgellért remetességének a helyéről, Szent Gellért vértanúságának a helyére zarándok voltunk. Ez egy 5-6 napos zarándoklat volt. Bodajkot érintve, Bicskét érintve érkeztünk aztán a Szent Gellért helyre. Talán ezt az utat még egyszer meg fogom tenni az életbe.
Köszönjük szépen. Elmaradtam.
Gondolkodtam azon, hogy milyen zarándok élményemet hozzam ide. És nagyon érdekes volt, hogy most jutott eszembe, hogy nekem gyakorlatilag a papságom kezdete egy zarándoklathoz kötődik. Vagy a papi hivatásomhoz nagyon erősen kötődik az, hogy amikor így kimondtam egy igent. 92-ben a érettségiztem, és azon a nyáron volt egy... Hát én úgy fogalmaztam meg, hogy zarándoklat, lelki gyakorlattúra, így együtt minden, Pannonia Sacra nevezetű zarándok. Szerintem akkor még talán te javában a Pannonhalmán voltál. Úgyhogy lehet, még ott találkozhatunk, és csak én ott a nagy tömegben. A jezsuiták szervezték, Kisulik volt a szervezője. A Szent Ignáci 8 napos lelki gyakorlat volt megcsinálva, ez egy ilyen, hát azt hiszem 10 vagy 12 napos út lett belőle. Győrből indultunk, Győrből busszal mentünk át Pannonhalmára, és akkor Pannonhalmától Veszprémig volt egy gyalogos zarándoklat rész, akkor erdőben, sátorba aludtunk, és akkor utána Veszprémből pedig vonattal mentünk be Fehérvárra, és ott a Takács Nándor püspök atya fogadott bennünket, és akkor így mentünk be a bazilikához, és akkor ott volt egy nagy ilyen közös ünneplés. És nekem azért jutott ez most eszembe, hogy ez egyik inkább a vicces oldal, azt emlékszem rá, hogy akkor ugye voltak olyan szakaszok, amik csendes szakaszok voltak, és tudom, hogy állandóan kiabáltak ránk, hogy szilenció, szilenció. És én nem értettem, hogy ha csönd van, akkor miért kiabálnak velünk. De hát ugye fiatalok voltunk. De a másik, ami egy érdekes dolog volt, hogy én azt a jóisten humorálként kezeltem ezt az utat, hogy a jelentkezési lapra rá kellett írni, hogy miért vagy itt tulajdonképpen. És hát én igazából csak azért mentem, mert kíváncsi voltam erre az egészre, de úgy éreztem, hogy ez nem hangzik olyan jól, és így ráírtam, hogy a hivatásomat keresem, de hát eszem ágában nem volt, hogy a hivatásomat keresem. Hát. És aztán hát az út talán az a harmadik napján már akkor elhagytuk Pannonhalmát, bentünk az erdőbe, és akkor én előtte nagyon sokat rágódtam azon, hogy pap legyek, ne legyek pap, igent mondjak, ne mondjak igent. Volt egy csomó félelem bennem arról, hogy majd milyen lesz a papnak a magánya, és hogy nem akarok magányos lenni, nem akarok egyedül. Szóval hogy volt egy ilyen nagyon erős, ilyen visszatartó erő. És akkor ott az erdőben már lehet, hogy nem találnám meg a helyet, de hogy az így megmaradt benne, hogy volt egy pont, amikor ez a félelem úgy eltűnt. És akkor úgy mentem tovább ott az erdőben, hogy akkor én pap leszek. És akkor úgy jöttem ki ebből a zarándoklatból, hogy akkor én pap leszek, és akkor... Ugye a következő évben, 93 nyarán pedig jelentkeztem a püspök atyánál, hogy akkor én pap szeretnék lenni, de hát ugye ehhez az zarándoklathoz kötődik nekem így ilyen formában az, hogy most itt vagyok papként. Ez egyik ilyen meghatározó élmény számomra. A másik élmény meg ugye ez az új élmény, amit most így az elmúlt időszakban fedezek fel a magam számára, hogy Bodajk és Fehérvár között egy kis saját útvonalat találtunk, építettünk, indítottunk el. Terveink, szándékunk szerint, hogy sokan bekapcsolnak, és most egy ilyen magam számára is új műfaj, ez a ilyen kétszemélyes zarándoklatot járok végig sokakkal, és akkor rászánok időt, egy napot egy-egy emberre, akivel imádkozunk, beszélgetünk, csendben vagyunk, és járjuk az utat. Szóval most ez is egy ilyen új műfaj számomra, vagy újra felfedezett műfaj. Ha így az arányok kérnék, akkor talán ez a kettő ilyen, ami most így elsőre eszembe jut. Jézus
tereljük talán arra a szót, hogy itt ülünk Anselm testvérnek a gyönyörű műhelyében, gyönyörű keresztek között. És óhatatlanul adja magát a kérdés, ha most még egy kicsit a személyes vizeken maradhatunk, hogy van-e valamilyen olyan jelképetek, olyan eszközötök, olyan megjelenítése ezeknek a zarándok élményeknek, ami nektek személyes kötődést jelent, és esetleg még most is hordjátok, vagy kim van a falatokon, vagy bármilyen szinten kapcsolódtok hozzá, és ezekhez az élményekhez, zarándok élményekhez köthető. Anselm testvér?
A cellámban van egy fotó, amit a Pannonhalmi Iván testvér készített 1996-os zarándok úton. Egy leszakadt a csoportról, egy gabonával borított mezőn, lejtőn mentünk lefelé, és fölülről lefényképezett bennünket. Nem tudtuk, hogy miért marad le, csak amikor már a fotót megmutatta, amikor előhívta, és az zarándok élményeinket megosztottuk egymással. Ez a kép maga tágasságával, erő, ami ebből a embert próbáló és lelket tisztító zarándoklatból áradt, azt a kép felidézi, vagy így hozza, hogy ez nem egy magányos út, hanem ez egy közös út, hogy nagyon tudják, hogy hová mennek, és hogy nagyon kitettek, mert hogy a civilizációtól mentes övezetten mentünk át jó részt. Ez a kép, ez nem annyira az arcokról szól, hanem sokkal inkább az azonos vágyakozás és döntés terében formálódó alkalmi közösségről, hisz minden ilyen zarándokcsoport időlegesen, de nagyon szorosan egymásra van utalva, és formálódik spirituális tapasztalat terében közösségé. Több mint dokumentum ez a kép számomra. A másik az pedig a nyakamban van, ez pedig egy zarándok kereszt, amit lehet, hogy Gábor atya, neked már valaha mutattam. 2017-ben akkor megadatott, hogy Szentföldre zarándokolhassak a Tihanyi Rihárd atya jóvoltából, aki akkor fölkínálta a közösségünknek egy szentföldi zarándokutat egy szerzetesnek, és akkor a testvérek ezt nekem dedikálták, ezt a lehetőséget, és ezt akkor vettem a nyakamba, ezt a zarándok keresztet, és éjszakára leteszem, de egyébként a nyakamban van. Ez a középkori keresztek, ez a zarándok keresztek által inspirált zarándok kereszt, amit készítek és viselek is. Nem csak készítek, hanem viselek is.
Igen, nagyon szép jelképek vannak ezen a zarándok keresztel most, csak hogy kár, hogy nem látják a hallgatók, de éppen a kezemben van, de akkor erről még mindenképpen beszéljünk. Gábor atya, neked van-e valamilyen olyan eszközöd, ami megjeleníti a zarándok élményeidet?
Hát az én jelen pillanatban szimbólumom, ami a zarándoklatról szól, az Anselm testvérhez kapcsolódik elég szorosan, mert itt a műhelyben találkoztam egy keresztel, ez a Gutaihi monostorban megszületett kereszt szimbólum, és nekem ehhez a saját életutam nevezetű kis zarándok szakaszomhoz, ez a Bodajk-Fehérvár szakaszhoz nagyon erősen kötődik. És azért is szeretem ezt a szimbólumot, hogy próbálom fedezni föl saját magam számára, és meg ugye beszélgettünk is erről sokat Anselmmel, hogy az egyik, ami nekem nagyon fontos ebben a két személyes útban, hogy találkozunk egymással. Találkozunk az Istennel, találkozunk, az Isten találkozik velünk, én találkozom a másikkal, a másik találkozik velem. Van egy csomó felszínes beszélgetés, ami ugye a hétköznapi dolgokról szól. Van sok-sok mélység, egészen mély dolgok, és ezek az utak, ezek így átjárják egymást ebbe a napba, amit így végigjárunk. És amikor így ezzel a keresztel találkoztam, akkor még nem gondoltam, hogy ez ilyen formában engem is meg fog találni, hogy ehhez az úthoz kötődik, de hogy azóta ez nagyon-nagyon sokat dolgozik bennem, és akikkel elindulok erre az útra, előtte odaadok nekik egy ilyen kis anyagot, hogy erről a keresztről egy picit, meg a kereszt szimbolikájáról olvassanak. Ez is egy kiinduló alap arra, hogy útközben akár beszélgessünk ezekről a találkozásokról, az utakról. Úgyhogy nekem most azt hiszem, hogy talán ez a legmeghatározóbb, és ez nekem magamnak így a magához, az zarándoklathoz, mint műfajhoz is nagyon kapcsolódik. Ugye a másik, ami nagyon hasonlít ehhez a szimbólumhoz, de ezt is szintén itt az emel való találkozásban fedeztem fel magam számára, az a labirintusnak a szimbóluma. És hogy valahol ez a kereszt, ez a Gutájhi kereszt és a labirintus, bár maga ugye ez a kereszt, ez nem labirintus, de hogy mégiscsak nagyon, ha az ember ránéz, akkor rögtön ez az élménye van, és hogy az fogalmazódott meg, hogy én nagyon jó kis elmélkedésben találkoztam ebben, hogy a labirintus célja igazából az, hogy bevezessen a középpontba, és amikor elérkezel a középpontba, akkor gyakorlatilag ugyanazon az úton visszatérsz a hétköznapokba, ahogy kijössz a labirintusból. Egészen másképpen lépsz be egy útvesztőbe, ahol folyamatosan gondolkodnod kell azon, hogy merre kell menni, nehogy eltévedj, és van egy csomó tévút benne, és folyamatos agyi tevékenységre van szükség, míg ha a labirintusba lépsz be, akkor igazából egyetlen döntése van az, hogy belépsz a labirintusba, és utána maga a labirintus vezet, az út vezet. Valamikor a középponthoz közelebb, vagy valahol távolabb, de hogy előbb-utóbb bejutsz a középpontba, és amikor a középpontba bejutott, akkor nincs más lehetőséged, mint hogy visszamenj azon az úton, de már azzal a tapasztalattal, hogy végigjártad ezt az utat. Nekem a zarándoklás, vagy a zarándokútól levés is valami ilyesmi, hogy elindulok vala a hétköznapi életemből, végigjárok egy utat, hogy elérjek egy pontra, ahol a szenttel, az Istennel találkozom. Útközben van egy csomó élményem saját magamról, a világról, mi körülöttem van, az emberekről, vagy az emberről, akivel együtt haladok, és akkor megérkeztem a középpontba, a találkozásba, az Istennel való találkozásba, akkor nekem onnan aztán visszatérek a hétköznapi életembe, de hogy már egészen más. De nekem egy picit olyan ez, mint én nagyon szerettem a színeváltozásnak a történetét, és hogy nekem ez a labirintus, ez a Gutájhi kereszt, ez erre rímel még rá, hogy a tanítványok fölmennek Jézussal a hegyre, és ott találkoznak az Istennel, és utána lejönnek ezzel az élményükkel a hegyről vissza a hétköznapokba. De már nem ugyanolyanok, mint akik előtte voltak, és hogy sokszor gondolkodtam ezen, hogy vajon ők hogyan őrizték meg magukban mondjuk ezt az élményt, amit ott ők fönt megéltek. Hogy utána hogyan keresték a szavakat arra, amit ők Jézussal megéltek. Ez is eljátszottam sokszor, hogy Péterék, hogy keresik, hogy a ruhája olyan fehér volt, meg ragyogtak, de hogy ez nem, hogy én azt érzem, hogy ez az a tapasztalás, amit nem tud szavakba önteni. Csak keresed, hogy valami ilyesmi. És én azt gondolom, hogy amikor valaki elindul az zarándoklatra, amikor elindulok egy útra, én nekem az a fontos döntésem született meg, akár ezekben a ketten végigjárós utakban, hogy az Istennek megadom a szabadságot, hogy ott bármi történhet ebben az útban, hogy most mikor és hol és hogyan találkozunk vele, hogy ő hogyan szól, lehet, hogy nem szól semmit. Amikor egyszerűen végigjártam egyedül az utat, akkor így jó volt, de hogy valami sokkal többet vártam, hogy majd itt az Isten engem hatalmas élményekkel fog ostromolni, és igazából nem történt benne semmi különleges, de hogy végigjártam, és utólag rájöttem, hogy igazából ez az én saját korlátaimról szólt, hogy mi az, amit én ott megélhettem és megtapasztalhattam. Szóval, hogy nekem most így ezek azok a szimbolikák, amik most leginkább az zarándoklathoz, mint műfajhoz kapcsolódnak.
Nézd, az ég már gyűlik elé a sötét, összecsap nemzet és nép, háború hírei szólnak, de ez itt még nem a vég. Hitetünk és farkasok lépnek elő, jön a nem szeretett idő, megindul a föld és a szív kihűl, de aki tűr, megmenekül. És feljön az égre majd az a jel, ahogy a tolvaj úgy jövök el, leveti az ég magáról a csillagokat, már az idő közel, nem ragyog a napfény, mint az előtt, és remeg az ég, és sír ez a föld, készülj népen, mert hamar eljövök én, itt állok az ajtó előtt. akad, a világ megutál kitagad, de megrövidül az a nap, az ég és a föld is elmúlna, de a beszédem megmarad, de a beszédem megmarad. Yeah.